ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Jó hiszeműen bíztunk egymásban, hogy a legjobbat akarjuk magunk és egymás számára. Körülbelül ez így kezdődött, mint egy egyszerű haverség ez az egész, és csak feloldódtunk abban, hogy mi olyan dalokat játszunk, amit szeretünk, és kész. Egy ilyen szép szakma köré mellé társul tényleg egy ilyen nagyon mocsok ipar. És ennek a kettősségét ezt bírni kell. Én a dalokba hiszek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. A The Alternate Fun Project 13 éve lépett fel először színpadon. Ezt a koncertet több mint 200 követte azóta, több különböző országban, és hát lett egy mondjuk rendesebb nevük is. Ma már Fun Corporationként ismerjük őket, Bajusz Gáborral, a zenekar dobosával, menedzserével beszélgetünk a mai Ezer egy ötletben. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Általában a zenekarok, a fellépők, zenészek nem szeretik azt a kérdést, hogy akkor hogyan alakult a zenekar, miért hoztátok létre, illetve hogy honnan a név, de én most megengedem magamnak, hogy 13 év után az újságíró megkérdezzem, hogy honnan az ötlet, honnan a név.
Az jó, mert én is összekeszedjem a gondolataimat. A The Alternate Fun Project, azt pontosan nem tudom, hogy honnan van, mert annak idején az eredeti tagok közül Halme Józsó zenekara volt ez Vásárhelyen, amikor ő még licista volt. És azt hiszem, én egy koncerten beugrottam a dobosuk helyett, és amikor Kolozsvárra költözött, akkor hát folytatta, mondjam így, ezt a projektet, de akkor már teljesen új emberekkel. Akkor csatlakoztak azok a régi, mondjam így, alapító tagok, Horváth Hanna ének, Sándor László akkor klarinét, Szántó Lóri basszusgitár, és jó magam. És azt hiszem ez a felállás működött, tehát ott vagy 3-4 koncertünk, talán még en év alatt, de azt már mindannyian tudtuk, hogy ez nem az a zenekar, amit Józsó annak idején Vásárhelyen elindított, úgyhogy keresgéltünk neveket. Én már nem tudom pontosan, hogy ki javasolta, de ahhoz képest, hogy nem volt sok elképzelésünk, hogy a zenekarral mi mit szeretnénk csinálni, már a névválasztás elég kemény munka volt, mert rendesen listát írt mindenki, tehát hogy ilyen nagyon nagy ötletbőrze. Azt tudtuk, hogy körülbelül mi az a stílus, amit mindannyian szeretünk, és ennek egy ilyen, mondjam így, elég nagy része a funky zene volt, de ez is inkább egy ilyen életérzés, azt hiszem, nem feltétlenül stílus választás volt, hanem inkább ez a laza, önfelett szórakoztatni vágyó jó hangulat, valahogy ezt fogta meg. És akkor is már azon gondolkoztunk, hogy milyen jó lenne minél több zenésszel együtt dolgozni, és hogy egy ilyen, hát ilyen zenei műhelyként működjön egy picit a zenekar. Innen a corporation. Tehát, hogy ez lett volna igazából, nem feltétlenül ilyen korporatista felhangja kellett volna ennek legyen. De már most a zenekar jó pár koncerten tényleg együtt is működött, több zenésszel, de mondjuk nem lett annyira az a nagyon nyitott zenei műhely, amit mi annak idején elképzeltünk. Na, de ez a név megmaradt, és akkor ez 2011-ben volt, és azt hiszem fél évre rájött Túros Tamás harsonás, és ez volt a zenekar felállása, azt hiszem, hogy 4 évig. A mostani felállás akkor az így néz ki, hogy Bajusz Gábor dob, Sándor László basszusgitár, Szakács Zalán trombita, Puja Barna trombita, Ballaszabi szakszofon, Sárkány Szilárd gitár és Székely Erika ének.
Nagy számú zenekar vagytok olyan értelemben, hogy sok taggal, és hát nem divat föltétlenül Erdélyben, hogy egy zenész csak egy zenekarral, vagy egy zenész csak egy foglalkozással rendelkezzen általában, vagy van egy másik szakmája is, vagy még zenél 5 különböző projektben. Hogyan lehet egy ekkora csapatot együtt mozgatni? Mert hogy itt azért voltak alakulások, hogy ki került be a zenekarba, ki tért más útra, de a létszám az nagyjából mindig ugyanakkora volt.
Hát igen, ez a 6-7 ember. Mondanám, hogy Azért se volt több, mert ilyen fértünk be a buszba. És az már jóval drágább lett volna egy nagyobb busz. Viccelek. De hogy én személy szerint nagyon szerettem a nagyzenekart. Mondom, az elején ez se volt nagyon tudatos. Mindannyian imádtuk a fúvósokat, azt hiszem. És ez egy nagyon érdekes fűszer volt ebbe a zenekarba, illetve akkor legalábbis popzenét, mert hogy azért nagyjából popzene az, amit mi játszunk. Nem nagyon játszottak élő hangszerekkel úgy, hogy fúvósok is legyenek. És ez azt hiszem mindegyünket nagyon izgatott, hogy ez hogy tud szólni, és meg is szerettük nagyon ezeket a dolgokat, úgyhogy erről nem nagyon akartunk lemondani, még akkor is, hogyha változások voltak, sőt, hogyha energiánk lenne, még több fúvósunk lenne, csak tényleg már nagyon nehéz 7 embert koordinálni. Plusz most a kérdésed is attól függ, melyik időszakra vonatkozik, mert eltelt 13 év, ami alatt, hát hogy is mondjam, a legfiatalabb 17 éves volt 2011-ben, na hát az most 30. Úgyhogy olyan életkörülmények változásain esett ő is át, vagy mi is, mindannyian nyilván. Tehát, hogy ez a... És a zenekar ilyenképpen korosztálybeli összetétele is ilyen 17-től 28 éves korig volt, amikor ez az egész kezdődött. Lackó még licista volt, és volt, aki már elvégezte az egyetemet. És akkor mindenkinek külön meg kellett valahogy élni, és a zenekar együtt is, hogy munkát talál, családja lesz. Tehát, hogy ezek az ilyen dolgok, amik a zenekar életében is megmutatkoznak, és talán sokkal, sokkal hangsúlyosabban, mint egy munkahelyen. Mert nyilván ez a zenekar nem működött munkahelyként, tehát főleg mindenki úgy kezdte el, hogy ez egy ilyen szívecsücske dolog, és hobbiból, de aztán egy idő után nyilván mi is, ahogy beletanultunk a zeneipar útvesztőibe egy picit, ebből egy üzletet is kellett csinálni részben. Na most a zenekarnál ez azért nagyon érdekes, mert soha nem tartottuk az üzleti szempontokat elsődlegesnek. De ennek a hátulütője az, hogy nagyon sokan más munkát is kellett vállaljanak, vagy más zenekarokban kellett zenéljenek ahhoz, hogy fent tudják tartani magukat, ami nyilván a zenekar sebességét is, tehát lassítja, mert az ember nem tud erre koncentrálni, de nem tudom, ez érdekes kérdés. Tehát nem biztos, hogy olyan annyi örömünk lett volna benne, ha ezt nagyon erőltetjük, tehát ez ilyen, állandóan van egy ilyen mindennapi anyagi kérdés is, illetve van egy ilyen morális kérdés is, amit mindig ütköztettünk akkor, amikor valami konkrét dolgot kell dönteni a zenekar kapcsán, legalábbis én ezt így csinálom. És részben ennek tudom be, hogy 13 évig még mindig áll ez a zenekar, meg nyilván a kollégáim elköteleződését is mutatja. De ezeket mondjuk fel lehet ismert, az nagyon érdekesen látszik, hogy mikor valamelyikünknek gyereke lett, akkor hány koncertünk volt abban azért. Tehát hogy ezért nagyon érdekesen összefügg, hogy ki mennyi időt tudott ezzel tölteni.
Volt egy beszélgetésetek a tavaly nyáron, azt hiszem, a Színpadon podcastben lehet ezt visszahallgatni, egy ilyen zenész találkozó során, ahol több különböző zenész osztotta meg a tapasztalatait, érdemes meghallgatni, mert nagyon nagy tanulsága van olyan értelemben, hogy hogyan is néz ki jelenleg a zenei szakma. Erdélyben milyen kihívásokkal néztek szembe, és ott mesélsz arról például, hogy a Fan Corporationben nagyon nagy a demokrácia, ezért nehezen is, vagy lassan is haladnak a dolgaitok, és ez így alakult, igen, így az idők során, hogy akkor előtérbe helyeztétek a tagoknak az életét, vagy akár az akaratát, mint a csapatnak az előmenetelét?
Mint minden a zenekarban, ez sem volt tudatos az elején. És mindenki elég kezdő volt a zeneiparban. Tehát ha nem is zenészként, de az üzleti részét, vagy egyáltalán az együttműködési része ennek, ezzel mindannyian az elején voltunk. Illetve mondom, mindenki az életének egy más stációjában volt. Tehát most egy a licistát persze, hogy nem érdekel, hogy 3 hónap múlva mit fog csinálni. Tehát nyilván nehéz volt tervezni is, és ez végigkísérte a zenekart bizonyos értelemben, ez a tudatosság körüli vita is, meg egyáltalán a másiknak a nevelése arra, hogy hogyan kéne mondjuk egy szervezetet működtetni, de van, aki ezzel nem foglalkozik egyáltalán, mint ahogy mondjuk vannak tagok, hogy a pénzügyek sem nagyon érdeklik, tehát nem, egyszerűen nem kíván belenézni a részleteibe ennek. Habár a zenekarban a pénzügyi kimutatás mindenki számára nyilvános, tehát meg tudják nézni a tagok, de szerintem nem igazán nézik, mert nem ez érdekli őket. Nyilván más lenne, ha csak ebből élnének meg, szerintem. És ez a demokrácia dolog, ez jó hiszeműen bíztunk egymásban, hogy a legjobbat akarjuk magunk és egymás számára. Körülbelül ez így kezdődött, mint egy egyszerű haverség ez az egész, és csak feloldódtunk abban, hogy mi olyan dalokat játszunk, amit szeretünk, és kész. Nem is gondoltunk arra, hogy nekünk valamilyen szinten sikerünk lesz ebből, vagy nem ez nem így volt kitalálva. Nyilván, ahogy egy kicsit sikeresebb lett a zenekar, fel kellett nőnie ez a feladathoz, olyan egyszerű dolgokat megtanulva, hogy ha 8-kor indul a busz, akkor 8-10 perc ott kell lenni, hogy felüljünk rá, és ez is nehezen ment. Illetve nyilván, ha egy turnén vagy, hát akkor nem csapathatod szét magad az első koncerten, mert hogy van egy bizonyos felelősség, hogy még 2-3 koncertet le kell tudni jó minőségben játszani. Na, hogy ezek elég nehezen mentek, és igen, én személy szerint kíváncsi voltam mindig mindenkinek a véleményére, hogy mit gondol erről. Amit én nem vettem akkor számításba, hogy nem mindenkinek ugyanolyan fontos minden részlet, mint nekem, vagy nem azok a részletek fontosak, mint nekem. És akkor ilyenképpen ez a demokrácia a zenekarban tényleg hátráltató volt, de most ez mint egy menedzsment szempontból volt ez így. De úgy gondolom, hogy amiben jó, hogy mindenki úgy érezte, hogy ő egyenjogú tag. Nem volt ilyen aláfelé rendeltség föltétlenül a zenekarba, ami emberileg segítette a zenekart abba, hogy tovább csinálja. De az tény, hogy mondjam így, ezt a piacgazdasági elvárásokkal nem lehet nagyon összeegyeztetni. Ezt mindannyian tudjuk, hogy minél nagyobb a demokrácia, annál nehezebben mozog a gépezet. És ezt a zenekarban azt hiszem, már nem is nagyon tudjuk megváltoztatni. Vannak periódusok, amikor én ilyen keményebb vagyok, és úgy kijelentek valamit, de nem mindenki veszi azt olyan komolyan.
Bele lehet tanulni a zeneiparba? Tehát ugye azért az elmúlt 13 évben már csak az rengeteget változott, hogy hogyan kommunikáltok, milyen platformon jelentitek be, hogy lesz egy koncertetek, vagy hogyan építitek a koncert körüli közönséget. Bele lehet ebbe tanulni, fel lehet venni a lépést, bele kellett-e tanulni? Mik a tanulságok?
Hát bele lehet, bele is kellett, illetve kell, hát nem mondanám, hogy kell erre születni, mert nem feltétlenül, de jó vastag bőr kell legyen az arcodon ahhoz, hogy hát ez ne, tehát lelkileg ne üssön vissza. Az a szomorú ebben, vagy nem tudom, sokan azt gondolják, nyilván amikor a művészetekről van szó, valamiért mindig azt gondoljuk, hogy ez valamiért magasabb rendű, mint mondjuk egy ácsmunka. Nem? Tehát, hogy mindig van egy ilyen felhő körülötte, hogy hát az a művészet, hát ahhoz én nem értek, vagy nem ér fel odáig. Közben nem feltétlenül, nyilván nem alsó-felső rendűségről van szó, vagy egyik értékesebb, mint a másik. De nyilván különbség van a között, akkor valaki alkot, meg a között, hogy valaki elvégez egy munkát, bármi legyen az, amiből ő pénzt keres ahhoz, hogy megéljen. Most ez a kettő, ez lehet, működhet külön-külön is, vagy akár lehet egy, tehát mit tudom én, úgy gondolom, hogy egy akár egy fafaragó szobrász is, ha megcsinál egy asztalt, amiért pénzt kap, akkor neki az egy ilyen jó kompromisszum, hogy szobrokat is készíthet, és asztalt is készíthet. Na, körülbelül ilyen ez a zeneipar is. És nyilván akik belementünk, nem menedzsment fejjel mentünk bele, meg nem az üzleti része érdekelt egyikünket sem, hanem jön ez a késztetés, vagy nem tudom, tehát egy ilyen öröm a zenében, utána egy bizonyos késztetés, hogy valamit alkos, és akkor nagy félve ezt odaadod a közönségnek, és akkor kiderül, hogy működik, nem működik, működne, ha valaki menedzser fejjel állna mögé, illetve milyen mocsok stratégiák vannak arra, hogy ezek működjenek. És miért működik az, ami mondjuk szerintem értéktelenebb, és tehát most nem vitatkozunk feltétlenül ízléseken, de hogy ami szerintem értékes, az nem működik annyira. És nyilván ebbe be lehet tanulni, de egy ilyen szép szakma köré, vagy nem tudom, mellé társul tényleg egy ilyen nagyon mocsok ipar. És ennek a kettősségét ezt bírni kell. Ezt nagyon sokan nem bírják, és nagyon sok művész nem is akar ezzel foglalkozni, ezért is alkalmaznak ki akár személyi menedzsert, vagy zenekarmenedzsert, aki ezekkel a mondjam így mindennapi dolgokkal foglalkozik. Ezek a menedzserek bírják ezt a nyomást, és gondolom, ők szeretik is. Na, nálunk a zenekarban nem egyikünk se volt feltétlenül ilyen menedzser, aki ezt nagyon szerette volna csinálni. Ezt tanulni kellett. Talán a zeneipar övező, mondjuk ez egy kicsit látszólagos, de hogy ott van egy külön, egy sajátos fejetlenség, ami mögött tudatosság is van sokszor, de ott van egy ilyen sajátos káosza van ennek az iparnak. Tudatosan nem mentünk bele nagyon sok olyan zeneipari stratégiában, amit tudom, hogy működik. Tudom, ha csinálnánk, hasznos lenne, de nem akarom csinálni. Tehát nincs kedvem hozzá, nem érzem az enyémnek, és nem gondolom, hogy rólunk szól.
Azt mondtad ebben az említett podcastben, hogy el kell dönteni, hogy mi a cél.
Igen, mert szerintem
bele lehet
fontos.
Tenni a munkát, és vele lehet, és el lehet érni, igen. És követni lehet bizonyos stratégiákat, de el kell dönteni, hogy mi a cél. Ilyen értelemben mi a Fun Corporationnek a célja ma 2024-ben?
Mivel nagy a demokrácia, mindenkinek sok célja van a zenekarban. Én arra tudok beszélni, mondjuk, hogy mi az én célom vele. Most, hogy konkrétan minden tag ezt hogyan érzi, ezt nem tudnám megmondani. Én arra emlékszem vissza, hogy voltak ilyen mérföldköveink, amikről én mindig álmodoztam gyerekként, mondjuk, hogy zenélek 100 embernek, és akkor utána elmehetek külföldre is zenélni, vagy lesz egy bizonyos stábja a zenekarnak. És ezek mind meglettek, tehát ez nagyon jó. És néha arra gondolok, hogy eljutottunk egy ilyen szintre, de ugye mindig többet akar az ember most már. 10 000 embernek akar zenélni, meg Amerikába fellépni, meg. Tehát, hogy mindig van valami. A számomra teljesen világos, hogy ezzel a energia befektetéssel, amivel mi a zenekart csináljuk, ezt nem nagyon lehet elérni. Tehát, hogy sokkal többet nem tudunk elérni vele. De ez is változik évente, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen periódusai vannak a zenekarnak, van, amikor jobban működik, minden jobban összeáll, van, amikor lelassul bizonyos dolgok miatt, akár egy lelki oka lehet, de akár egy gyakorlati vagy körülmény változás valamelyik tagnál. Nyilvánvaló azok a dalok, vagy az a zenei irányzat, amit mi választunk, az sem segít föltétlenül nekünk, de nem fognám erre, mert szerintem ennek megvan a közönsége, illetve még csak arra se fognám, hogy a világban úgy érzem, vagy világban, tehát hogy itt nálunk a zeneipar is változik, vagy egyáltalán a hallgatóság ízlése is mindig változik, vagy mi az, ami most... Hát voltak időszakok, mikor ez a zenei stílus nagyon-nagyon bejött az embereknek, most más fele mennek inkább, lehet, hogy pár év múlva megint, és ezt az élő zenére úgy együttesen is érzem, hogy még ilyen nagy aréna koncertek vannak, és azok sokszor sold out-ok, a kicsi zenekarokra egyre kevesebben mennek el, mint régebben, de ez most azt hiszem egy ilyen periódus, érdekes változás van a zeneiparban, még nem tudom pontosan, hogy mi. Úgyhogy a célunk, hogy válaszoljak a kérdésedre, egyrészt most az, hogy valahogy már azt érezzük mi is egy ideje, hogy az a generáció, vagy azok a generációk, akik körülbelül a zenekar amúgy is nagy szórású generációját lefették, és bizonyos értelemben, ami törzsközönségünk volt, az is már elszáldogált mondjuk Kolozsvárról konkrétan, de hogy
hazaköltöztek,
vagy itt, tehát hogy most már sokkal fiatalabbakat kéne valahogy megszólítsuk. Na ez most egy cél konkrétan, hogy őket próbáljuk. A másik cél az, hogy valahogy ezt szeretném fogadtatni a zenekarral is, az, hogy megbékéljen azzal a helyzettel, amiben mi vagyunk, mivel látom, hogy fizikailag sincs ideje a zenekarnak sokkal többre. Tehát most például nem hiszem, hogy ez a zenekar ott tart, hogy 2 hónapra el tudunk menni turnézni. És persze általában hajlamos az ember arra fogni, hogy hát igen, mert nincs, nekünk nincs ilyen turnénk, meg hát a körülmények. De ha lenne, akkor mi mondanánk azt, hogy nem, mert annyi minden mással is foglalkozunk. Tehát, hogy ebbe valahogy belenyugodni, hogy akkor lehet, hogy nekünk az évi 20 vagy 30 koncert az, ami működik, és akkor ezt csináljuk minél jobban. És úgy érzem, hogy a zenekar, sőt, meglepően, tehát még 13 év után is képes fejlődni, utóbbi élő koncertjeink egyre jobbak, és maga az előadásmód szempontjából is, hogy egyáltalán a zenekar hogyan mozog a színpadon, amit azt hinném, hogy 13 év után már tudjuk csinálni, de még mindig nem, vagy nem úgy. Igen, mert hát olyan célokat állítanánk, hogy a Román Kereskedelmi Rádió top 10 dalába benne legyünk, az elég nehéz lenne elérni azzal a stratégiával, amivel mi most dolgozunk, akkor azon változtatni kéne. És azt vagy le tudjuk nyelni, vagy nem. Mondom, mi a cél tényleg?
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Bajusz Gábor, a Fun Corporation zenekar dobosa, menedzsere. Kicsit engedjük el azt a részét, hogy mi befolyásolja és hogyan a zeneipart, hogyha csak arra gondolunk, vagy hogyha arra gondolsz, hogy mi az, ami titeket zeneileg mozgat és motivál, akkor az mi lenne, az mi érdekli jelenleg a Fun Corporation tagjait?
Hú, hát ez is olyan összetett, mint bármi a zenekar körül. fel lehet ismerni azokat a stílusokat vagy zenéket, amiket kb. Bizonyos pontján a zenekar életében hallgattunk. Mert hasonló dalokat írtunk, vagy hasonló érzésű, vagy zeneileg hangzású dalokat írtunk, és most is mindig is nagy hatása volt a zenekarra az amerikai zene, az mindenképpen, és ott is ezek a trendek, amik a hip-hopban, vagy a, hát az ilyen fúziós jazzben, vagy most ilyen határokat lebontó stílusokban van, vagy ezek a, ahol elkezdték ezeket a szépen átjárható, tehát hip-hopból, funkból, jazzbe, mindenfélét csinálnak ezek a zenekarok, vagy előadók, és ezt általában mindig van egy-két ember a zenekarból, aki ezt így követi. És akkor tőlük jön az az oldal. Akkor van, aki klasszikusabb zenéket hallgat, és mindegyre felfedez olyasmit benne, ami még ma is újszerű, vagy akár amiből ezek a nagy hip-hop dalok inspirálódtak. És akkor megtaláljuk az eredetiét, hogy mik azok a dolgok, amiket ezek szemplingeltek, mi az, amiből ők merítettek valamilyen ötletet, és megpróbáltuk meghallgatni, hogy de miért. Tehát, hogy hogyan születik meg egy hip-hop, vagy egy rap alap, egy mit tudom, egy 60-as évekbeli funky dalból. Melyik részletet veszik ki, hogyan lassítják le, hogyan gyorsítják fel, és akkor sokszor ez is inspirál minket, hogy halljuk azt, hogy mi volt, mi lett, és hogyan tudjuk ezt belegyúrni a saját ötleteinkbe, úgy, hogy egy picit próbáljunk meg ízelítőt adni abból, hogy ez honnan jön, de mégis legyen mai hangzása az egésznek.
Az alkotásban is demokrácia van?
Nem annyira. Ott már nem annyira, mert azért emberekről van szó, és főleg az alkotó embereknek azért, hát az egója, ha nem is mindig nagy, de mindenképpen érzékeny. Úgyhogy az együttműködés nem mindenkinek megy ebben a folyamatban, vagy az alkotási folyamatban az, hogy mással együtt dolgozzon, vagy nem minden dalon működik ez. És ez a dalaink is mutatják, mert van olyan, amit négyen-öten is jegyzünk, mint szerzők, és van olyan, amit egy ember írt meg. Tehát, hogy ez ilyen nagyon változó. De azt mondanám, hogy többnyire, legalábbis most már, többnyire mindenki megpróbál maga írni dalt, és egy bizonyos elképzelést hozni, ami megint csak nyilván nagyon befolyásolja, hogy az a dal stílusát, vagy mondjam így, de egyelőre szerencsére nagyon jól, bárki is írt dalt, nagyon jól bele tudtuk vinni azt, amit Funk Corporation hangzásnak nevezünk, amit nem mindig tudunk mi sem megfogalmazni, hogy mi az, de hogy érződik, hogy na ez az. És szerencsére ez úgy, ez valahogy jön belőlünk, és szerencsére azon tagoknak is ez általában tetszik, akik a dalt megírják, úgyhogy ez jó. Demokrácia olyan értelemben van, hogy nagyon ritkán szól bele egyik-másik szerző, hogy te konkrétan a hangszereden mit játszál. Van, amikor igen, vagy van, amikor van egy elképzelése, de általában ők hozzák az ötleteket, bemutatják, és akkor ahogy mindenkit inspirál, megpróbáljuk ezt lekísérni, és akkor így. De igen, ott is nagy demokrácia van. Ezért is készülnek nehezebben a dalaink is sokszor.
Mi az, amit te képviselsz? Volt itt a Kolozsvári Rádióban, azt hiszem, hogy 2015-ben egy beszélgetés egy másik műsor során, ahol például úgy olvastam a felvezetőben, hogy kedvenc együttesei közül az LGT-t és a Deep Purple-t is kiemelnéd, vagy kiemeltétek. Mi az, amit te hozol be személyesen ebbe a zenekarba?
Zeneileg? Igen, hát milyen érdekes, hogy ilyen dolgokat elő tudsz halászni, hogy itt mondtam.
Az archívumból.
Hát nyilván én az egyik legidősebbként a zenekarban, én már ilyen a nagypapa zenei világa dolgot hozom én. Ezzel néha meg is vádolnak, hogy én vagyok a ilyen nagy klasszikus, hát ilyen mezei rocker, valahol ott maradtam. Én azt gondolom, hogy nem minden, amit én hozok, akkor is, mikor megkérdezték ezeket, szerintem csak úgy mondtam valamit, mert nagyon sok zenekart szeretek, de az tény, hogy azon zenekarok nevére emlékszem nagyon jól, vagy inkább a munkásságára, még akkor is, ha mondom, már nem is hallgatom őket, akik tínédzser koromban, vagy ott egyetemista koromban hallgattam. Tehát ez biztos, hogy ez nagyon, szerintem mindenkinek ez nagyon belevés így a nyomát az életébe. És azt hiszem, hogy ezekből a zenékből, tehát én vagyok igen az egyik, aki például mindig megpróbálom megkeresni az új dalok régi inspirációit például. Ugyanakkor nem mindig ülök fel nagyon gyorsan a trendekre, amik vannak, és hogyha valamelyik zenet kartak felül, akkor van, amikor visszahúzom, hogy ez úgy még vagy nem jön be nekem, tehát hogy még úgy nem ülepedett le bennünk. De szerencsére sokszor pozitívan lepnek meg ők is ezzel, tehát hogy van, jó, hogy vannak, mert én is találkozom olyan zenékkel, amit lehet, hogy magamtól nem találkoznék. Illetve engem soha nem az érdekelt, nyilván egy bizonyos szint fölött, ezt így azért zárójelbe hozzátenném, de hogy nem érdekelt föltétlenül, hogy a kollégáim, vagy a zenekartagok hogyan zenélnek, mennyire a mesterük ők, a hangszerüknek. Mindig is az érdekelt, hogy én mindig ilyen dalcentrikus voltam, és azt hiszem a zenekarban is mindig próbálom ezt, mert a zenekar nagy része elég, hát maximalista is, és hangszercentrikus, tehát hogy ők nagyon jók legyenek azon a hangszeren, amin játszanak. És ez le a kalappal rengeteget is gyakorolnak. De én a dalokba hiszek valahogy, tehát hogy legyen ennek mondani valója is, még hogyha az egy nagyon egyszerű mondani való, illetve a dalok hangzásában, és hogy azt mi a lehető legnagyobb örömmel tudjuk átadni, vagy lejátszani. Tehát, hogy ne azon izguljunk, hogy most milyen nehéz valami, és ne a hibáinkra koncentráljunk, hanem a maga az előadásmód az, hogyha lehet, az legyen minél könnyedebb és autentikusabb. Tehát, hogy én ez vagyok, azt hiszem, a zenekarban, aki mindig próbál. Nekem, mint hangszeres is, például nagyon fontos, sokan ezzel nincsenek így, de dobosként is én főleg az éneket kell halljam, hogy hogyan énekel. Tehát, hogy nagyon fontos nekem az ő ritmikája, az, hogy mit mond, vagy hogy éppen miről énekel. Ezt nem mindenki csinálja így a zenekarból. Tehát, hogy nem van, akinek például a szöveg nem annyira. Nekem ez nagyon fontos, és illetve próbálom a zenekart is, olyan zenéket is mutogatni nekik, amik bár régiek, de nem biztos, hogy ismerik, vagy nem biztos, hogy hallották. És mondom, rengeteg olyan dal van, amit azok, akikre ők most mai nap felnéznek, onnan inspirálódnak. És én mindig ezt is meg szeretném keresni, hogy az, aki onnan inspirálódott, az miből is inspirálódott.
Áttérnék a hallgató szempontjára, mert így érdekes, ahogy mondod azt, hogy te mire figyelsz abban, igen, a darban, vagy hogy hogyan állnak össze ezek a dalok. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, ami biztos zenészeknek ez egy természetes dolog, de nekem egy ilyen új felfedezés volt, én eléggé félek a repüléstől, és hogy lefoglaljam az agyamat, általában azt szoktam csinálni, hogy beteszek egy zenét, amit eléggé ismerek, és szeretek is, és elkezdem külön hallgatni a hangszereket, ami számomra egy elég nagy koncentrációt igényel, hogy meghalljam külön a dobot, külön az éneket, akár külön a harsonát, hogyha van benned. Szerinted hogyan hallgatunk zenét, és érdemes lenne picit így, nem tudom, másként hallgatni a zenét, mint futva mindenféle körülmények között, mert hogy nagyon sok zaj vesz körül bennünket, és néha azt érzem, hogy ehhez hozzátartozik az a zene is, amiket hallgatunk.
Mindig ott követünk ki, hogy de bezzeg régen jobb volt, meg nem tudom, kicsi kitérő. Mi gondolkozunk egy videoklippen, hogy csináljunk egy új dalra egy videoklippet, és megvan a forgatókönyv, és ki van találva, a sztori, meg mit tudom én. Húzódott sok minden miatt, végül még nem csináltuk meg, és aztán annyira felidegesített ezek a zenehallgatási szokások, hogy már azon vagyok, hogy a franc csinál videoklipet, minek? Most azért, hogy a másik a telefonján, meg miért kell stúdióba menni, vagy stúdióba keverni egy dalt, én magamon is észreveszem, hogy a másik átküld egy ötletet, és a telefonomon meghallgatom, de hát abban nyilván 70%-át se hallom rendesen. Tudod, tehát akkor mi kell ezt csinálni? Tehát, hogy így, meg tényleg, ahogy nézem ezeket a trendeket, a zenekarok és a zeneiparban is, ugye mindenki már csak ezeket a rövid videókat, tehát, hogy klippeket nem gyártanak, mert nem, nincs mire. És ez ilyen nosztalgikus, vagy hát mi csináljunk klippet, vagy mi csináljunk egy jó dalt. Nyilván mi ebbe szocializálódtunk, és ez így nekünk fontos lenne. Egyrészt, másrészt, ez a zenehallgatás is, hát én aztán igazán nem szeretném megmondani senkinek, hogy hallgassa a zenét, vagy mit szeretne. Az biztos, hogy mindenre van egy ilyen példa, és itt is azt kell eldönteni, hogy az ember mit vár el ettől a egyrészt művészeti formától, de másrészt ez egy szórakoztató dolog is, tehát nem föltétlenül csak a művészet része van, sőt, a nagy része ez nem föltétlenül művészet, tehát mint ahogy a McDonald's-os hamburger nem biztos, hogy az a kulináris művészetek csúcspontja, de kaja, tehát hogy és még finom is hirtelen. Ugyanígy fogyasztjuk a zenét is, meg azt hiszem, hogy minden ilyen típusú, tehát a filmekkel is ugyanez van, vagy nem tudom, tehát hasonlóképpen. De hogyha valakinek ebből elege van, és itt most már tényleg mindegy, hogy az édesanyja húslevese az, ami finom, vagy éppen tényleg egy olyan étterembe megy, ahol komoly szakács főz, és tudja, hogy mit miért csinál, azt hiszem, azt nem lehet összehasonlítani egy fast fooddal. Még akkor is, ha néha fast foodra vágysz, tehát ezt én nem is akarom kizárni. Ugyanígy van a zenével is. Tehát aki fast food zenét akar, az nyugodtan telefonon, laptopon hallgatgassa. A célnak lehet, hogy pont megfelel, tehát most éppen kell egy kis zaj. De hogyha kíváncsi arra, hogy egy dal miről akar szólni, és nem feltétlenül a gumipopról beszélek, ami mindenhonnan ránk ömlik, hanem hogy egy előadónak mi lett volna a művészi mondani valója, és a zenészeinek a meglátása, és a hangszerelés maga, hát akkor igen, le kéne ülni, és egy aránylag jó hangrendszerbe, vagy fülhallgatóval meghallgatni, mert hogy olyan részletek derülnek ki, ami számodra is a repülőn, amit amúgy te nem hallanál meg soha mobiltelefonot hangszóróján keresztül. Ugyanilyen viták vannak a zenekarban is, hogy készítsünk albumot, vagy csak ilyen szingleket készítsünk, egy-egy számot, mert hogy albumot nem nagyon hallgat. És így van. Az emberek nem hallgatnak albumot. És a zenekarok sem nagyon csinálnak albumot. Vagy ha csinálnak, és hát azért, hogy na, ott egy CD-n, vagy egy borító mögött ott van 10 dal, de hát azok külön dalokként működnek, nem egy koncepció, nem egy 10 dalos történet, tehát, vagy egy 10 állomásos történet, ami amúgy egy albumot jellemzett valamikor. De vannak olyan emberek, vagy olyan érdeklődők, akiket viszont ez érdekel. És azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja ezt a közönségét magának, hogyha ez az az út, amit ő választ, megint a célhoz térünk vissza, ha neked ez mint előadó fontos, sőt, olyan extrém dolgokat is lehet csinálni, ha neked az fontos, hogy minden hangszer hallatszódjon, és ez neked nagyon fontos, akkor csak bakeliten ad ki a zenédet, ne tedd fel Spotify-ra, pont. És akkor megveszi az a 10 ember, aki nyilván nem lehet elvárni többet. De ha neked ez fontos, és vannak, akik ezt nagyon jól, ügyesen marketingelve tudják terjeszteni. Vagy pedig akkor el kell fogadni, hogy most ezek a zenehallgatási szokások, és mi megpróbálunk ide is játszani, oda is. Azt hiszem ez a jó megfogalmazása ennek.
És végül az album tekintetében merre fele áll a döntés? A tavaly azt mondtátok, hogy a közeljövőben szeretnétek kiadni egy albumot. Lesz végül album? Lesznek szingelek?
Is. Az az érdekes dolog lesz, hogy kislemez lesz egyelőre, tehát 3 vagy 4 számot fog tartalmazni, illetve lesz egy dal, maga a kislemez nem is föltétlenül ilyen koncepciós, vagy az albumot megelőző kislemez. Viszont lesz egy 8 perces számunk, ami egyáltalán nem divatos manapság, és az valószínű, hogy így 2 részre lesz osztva, és annak már viszont van egy elég komoly koncepciója, úgyhogy lesz egy ilyen dal is. De hát nálunk ez olyan, hogy is mondjam, a dalszövegek is az olyan semmiségektől, hogy kimegyünk a városba, és jól érezzük magunkat, elmennek nagyon mély lelki üzenetekig is. Tehát hogy azt hiszem, hogy nem vagyunk feltétlenül egy koncepciós albumot gyártó zenekar. Sokkal inkább impressionista vagyunk. Tehát én akkor abban a percben hogyan érzi magát az, aki ezt megírja, és akkor ezt megpróbáljuk valahogy megfogni. Ez azért is van így, mert ami érdekes még a Funk Corporation esetében, hogy ez nem olyan zenekar, ahol van egy agy, aki mögé beálltak bizonyos zenészek, és akkor ő írja a dalokat, ő tudja, hogy mit szeretne. Nyilván azok a zenekarok sokkal egységesebbek, vagy van egy követhetőbb művészi út, mert van XY, most mindegy, hogy hívják a zenekart, de hogy igazából az egy vagy max. 2 emberről szól, legalábbis a szerzői része, vagy a művészi vízió, az nem 3-4 vagy akár 7 ember között oszlik meg. Na, úgyhogy ez a zenekar meg viszont olyan, és itt a Harsonás is írt már számot, és az énekes is több, tehát hogy, sőt, más is írt nekünk dalt, aki nem is zenekartag, akit megkértünk, és még ezt is szeretnénk folytatni, mert hogy ezt is úgy gondolom, hogy már felismertük, hogy a dalírás, vagy a dal szövegírás is külön szakma is lehet. Erre vannak megfelelőbb emberek akár nálunk, és akkor próbálunk olyan erdélyi dalszerzőket, vagy szövegírókat is megszólítani, hogy írjanak nekünk dalt. Mert hogy szükségünk van jó dalokra, és nem mindig az a jó, amit mi találunk ki, vagy nyilván szeretnénk mi, vagy mi úgy áltatjuk néha magunkat, hogy a mi ötletünk az milyen vagány volt, de ez nem mindig van így.
Azt hiszem, hogy ez a gondolat volt bennem végig a beszélgetés során, hogy 13 év az viszonylag sok idő, és persze volt egy váltás, vagy voltak csapatban való mozgások, viszont azért már jó ideje összetart titeket valami, és én azt a választ adtam erre magamnak, hogy ez, hogy nem egy ember vagy két ember van, akit követni kell, hanem itt együtt van valahogy a... Én ezt
lehet, hosszú távon úgy gondolom, ez egy jelentős része, és azt gondolom, hogy az üzleti... Ugye a műsorod erről is szól, nem csak a művészekről, hanem a vállalkozásokról is, hogy nyilván az üzleti világ, de a zenekarban is, ugye fontos lenne a pénz, vagy fontos az, hogy milyen eredményeket érünk el, vagy hogy hova jutunk A-ból B-be, az a B az hol van, és utána milyen céljaink vannak, és ezt hogy tudjuk elérni. Mondjuk nem minden üzletembernek a pénz a fontos, lehet, hogy ugyanúgy csak fejleszteni szeretné a vállalkozását, és a pénz itt egy eszköz. Viszont azt hiszem, hogy az emberi tényezőt nagyon sokszor nem veszük figyelem, vagy nem annyira fontos, hogy a B-be való elérkezés lehet, hogy nem az a B lesz, ahova az A-ból el fogunk érni, de előbb-utóbb oda el tudunk érni, hogyha a projektben résztvevők a lelki világával is foglalkozunk. Hogyha nem, akkor sem ezt a B-t, sem a másikat nem fogjuk elérni, mert azok az emberek már nem lesznek ott. És nagyon sok vállalkozást látok, akik ezzel, főleg most, amikor ugye Covid után jól megbojdult a munkapiac, hogy nem találnak embert, ugye nem találnak alkalmazottakat. Részben úgy gondolom, hogy nem becsülték meg a jó alkalmazottaikat. Bár én nem úgy tekintek a társaimra, mint alkalmazottak, de néha úgy is kell tekintsek, hogy mi a zenekar alkalmazottai vagyunk, idézőjelben, mert le kell szidjam őket, mikor elkésnek, vagy tehát, hogy ugyanúgy működnek ezek a... Mert másképp nem lehet ennyi embert nyilván összetartani. De az biztos, hogyha az lett volna a cél, hogy a zenekar ennél híresebb legyen és jobban működjön, legalábbis sikeresebb, mondjam így, akkor már szerintem majdnem mindenkit ki kellett volna rúgjak, és másokkal csináljam. Ha azt szeretném, hogy ezekkel az emberekkel működjön még 10 év múlva is, akkor így kell csináljam, hogy eddig. Azt hiszem, így tudom mondani. De ennek néha az az ára, hogy nem leszünk olyan sikeresek, mint zenekar. Mert egyszerűen van, akivel nem lehet úgy haladni. De saját magamat is ideértem. Nem szeretnék olyan gumizenét játszani, ami egyáltalán nem jellemez engem, csak azért, hogy ez a zenekar az Antolt főszínpadán fellépjen. Tehát ez engem nem érdekel, én ott nem szeretnék fellépni, sőt. És volt ilyen, amikor a Neversea Fesztiválra meghívtak tavaly, amit hát én hallottam a fesztiválról, meghívtak oda minket, én így néztem, hogy semmi közünk nekünk ahhoz a fesztiválhoz, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon meglepett, elég nagy gázsit is ajánlottak, sose játszottunk a tengeren, mondtam, pfú, ez hogy is, én nem is tudtam, hogy álljak ez hozzá. És ott egy ilyen úgynevezett világzene, nagy idézőjelben, világzene színpadon kellett fellépjünk, valójában Manele és Taraf zene ment azon a színpadon. Egy olyan fesztiválon, ahol a nagy része azért dumci-dumci mind. Tehát, hogy ennyi, nincs. Élőzene nem volt semmi, kivéve egy színpadot, ahol hát ez a Román Taraf amúgy nagyon ügyes zenészekből álló, és tényleg, tehát ez a balkán zene, és ott a Fan Corporation mit csinál? És hát ezen nagyon sokat viaskodtam, hogy mi menjünk oda? Tehát, hogy miért menjünk oda? Mit tudunk? És akkor valahogy így, nem tudom, meggyőztem magam valamilyen szinten, hogy hát nevezzük el, hogy mi vagyunk a fankapostolok, és most hirdetjük az igét azoknak is, akik életükben nem hallottak erről. És nem elég, hogy oda elmentünk, előttünk konkrétan a DJ. Este 10:30 vagy 11-kor léptünk fel, és előttünk volt egy órás DJ set, aki hardcore Manelét rakott. Tehát nem is vezette fel, hogy most milyen zenekar jön, és ott volt 2-3 ezer ember, Manelére bulizott, és utána Fan Corporation koncert.
És milyen volt a hangulata?
Nyilván úgy csináltam meg a playlistet, hogy nekünk is vannak olyan dalaink, amik népzenéből ihletődtek, vagy vannak benne olyan részek, és akkor nyilván ezeket ott eljátszottuk. Tehát voltak ilyen dolgok is. Nekünk is volt egy nagyon régi számunk, aminek Balkán a címe, ami abszolút instrumentális és nagyon vagány kis dal, azt is elővettük. Tehát, hogy megpróbáltunk nyilván figyelembe venni, hogy milyen közönségnek szól ez a dolog. És akkor mondtuk, hogy hát na, itt azt most így ezerrel el kell kezdeni, de a buli nagy, nagy volt, a tetőfokára hágott a hangulat, és hát szürreális volt nagyon, mi elkezdtük, hát mit mondjak, láttuk, hogy nem ment el mindenki, de nem, hogy nem, hát mit tudom, 3000-be elment 1000 talán, de hogy ketten ott maradtak 2000 ember, nagyon nagy buli lett, megtapsoltak, semmilyen magyar fesztiválról abban az időben nem írt senki. A Never See-ről írtak, hogy hatan, hogy mennyire tett az Instán, ismeretlenek meg, hogy mennyire tetszett nekik ez a zene. Én nem hittem el. És akkor rájöttem, hogy ez a fankapostol dolog nem volt egy rossz dolog, mert azok a gyerekek, és itt ezen a fesztiválon többnyire kiskorúak vannak. Én nem tudom, hogy kerülnek oda, de 16-18, ma mondjuk 20 éves korukig, többnyire, vagy 40 ezeren. Ebből írt hat, hogy neki ez nagyon tetszett. Szerintem ez nagyon vagány volt.
Tehát nem én, is megérni, hogy akkor...
Lehet, nyilván, csak hogy mi nem azért kerültünk oda, mert mondjuk játszottunk egy Manelli számot, amúgy, vagy egy Fun Corporation Manelli szám, és akkor meghívnak, de amúgy mi egész mást játszunk. Tehát én igazából erre értettem, hogy ha nagy fesztiválokon mi meg kéne jelenjünk, akkor valahogy olyan kompromisszumokat kéne... Tehát akkor tényleg azt kéne játszódjuk, amit az emberek szeretnének hallani. Habár ezt nem titkolom, hogy néha gondolkozunk azon, hogy az emberek mit szeretnének hallani, vagy hogyan gondolnak erre, azért nyilván nem úgy kezdjük írni a dalt, vagy nem úgy szeretnénk mi egy koncertet összeállítani, hogy most mit akar a hallgatóság, hanem szeretnénk, hogy az a hallgatóság jöjjön el, aki ezt szeretné hallani, amit mi kitaláltunk. De mondom, ennek mindenhol ára van.
Abból a licista zenekari örömzenélésből, ami 13 évvel ezelőtt, jó, te nem voltál akkor már licista, de hogy abból a fajta hozzáállásból átörökítettetek valamit a mai Fun Corporation-be?
Ez jó kérdés. Igen, is, meg nem is. Igen, van, amikor rátalál a zenekar erre, de nagyon számít attól függően, hogy mennyit utazunk egy koncertre, mennyire fáradtak a tagok, éppen mi van a magánéletükben, tehát ez tényleg nagyon befolyásolja. Viszont vannak, igen, vannak, és egyre több, úgyhogy lehet, hogy mondom, hogy a zenekar még így is fejlődik, hogy ezt az elemi örömöt a zenében, ezt, amikor sikerül újra felfedezni, azok mindig a legjobb koncertjeink. Tehát tényleg érezzük mi is, tehát úgy szállunk le, hogy wow, még akkor is, ha akár többet is hibáztunk, olyan jó, nem tudom, érzésünk van a színpadon, és amikor a zene munkáddá válik, vagy bármi hobbi, ne hobbinak nevezzük, hanem bármi, amit szeretsz, munkáddá válik, és a megélhetésedet is abból szeretnéd csinálni, hát akkor olyan oldalai is vannak ugye ennek a dolognak, amit nem tudtál, nem akartál bevállalni, vagy nem gondoltad, hogy erről szól. De szinte minden szakmában, főleg amíg nem ismered ezt a szakmát, idealizálod, csak a szépségeit látod, és amikor benne vagy, akkor látod, hogy valójában ez mivel jár. Úgyhogy ez egy kicsit veszélyes. Én éltem úgy is, hogy csak zenéből éltem, és furcsa módon kezdtem megrühelni a zenekarokat, meg a zenélést, tehát hogy egyre kevesebb ilyen örömöt tudtam felfedezni. Amikor pedig mondjuk alkalmazva voltam, és amellett, tehát mondjam így, nem egy egzisztenciális kérdés volt zenélés, akkor már megválaszthattam, hogy kivel zenélek, és mit, és hányszor. Azt nagyon szerettem. Úgy éreztem, hogy nagyon nagy szabadságot ad. Nyilván munkahely mellett viszont nagyon lefárasztott a nap, tehát hogy nem voltam jó majdnem semmire, mire az ember próbára ért. De veszélyes azért, ez az öröm nagyon könnyen el tud veszlődni, ha nagyon sok a koncert, nagyon sok ez a daráló. Ha mindent arra tettél fel, hogy ez a zenekar működjön, akkor is, tehát annyira nehéz súlya van, főleg ha mondjuk nem működik olyan jól, akkor megint, vagy a zenébre felteszed ugye az életedet, és akkor ez így nem nagyon működik, vagy anyagi problémáid lesznek, akkor nehéz licista örömöt megtalálni, mikor mondjuk éppen öten jöttek el a koncertedre, és tudod, hogy minuszas lesz ez a buli, akkor valahogy a vigyorod nem őszinte, tudod? De arra is rájöttem, hogy ezeket a minuszas bulikat is be kell vállalni. És sokszor a zenekart megerősíti, annak ellenére, hogy nagyon kellemetlen, és nagyon el tud keseríteni, hogy mit tudom én, utazol, idemész, odamész, és még mindig. De mi is belefutottunk többször olyanba, hogy tehát olyan is volt, hogy rendesen a koncert szervezővel beszéltük, hogy ha bejön a 10. ember, akkor megtartjuk, s hanem akkor lemondjuk a koncertet. Bejött aztán a 10. ember, de mondjuk vártunk többet is, és nyilván frusztrálta is a zenekart, de furcsa mód, ilyenkor a zenekar mindig megpróbál egymásba kapaszkodni. És a koncert megint az egyik legjobb koncert volt számunkra, és a végén megint úgy jön az ember, hogy hú, milyen jól zenéltünk, mert hogy végre el tudott vonatkoztatni attól a külső problémától, És én nagyon remélem, hogy ebből a zenekartagok mindig tanulnak, hogy ne hagyja, hogy ez a külső dolog. Mert abból a 10-ből mind a 10 odajött, hogy fantasztikus volt, nyilván. Most ezt nem azt mondom, hogy jövőre ebből 20 lesz, mert már nem is ringatom magam ilyen, mert ezek nem így működnek már. De igen, voltak ilyen pofonjaim nekem is, amikor lebecsültem a közönséget, és nagyon megleptek, tehát tényleg. Többek között a Never See, nagyon meglepett, de még voltak más ilyen meglepetések is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a legjobb, amit tehetünk, persze lehet mindenféle stratégiát kipróbálni, meg kell is menedzseri fejjel gondolkozni, és nyilván, hogyha a zenekar kitalál egy célt, akkor valahogy egy utat kell törni, vagy arra kitalálni. De hogy a mindennapi, hát ilyen akadályokat, vagy akár csalódásokat is, és ez főleg egy előadó művésznek nagyon nehéz. Nagyon nehéz neked jó kedved legyen, amikor egy ember hallgat téged éppen, és te azért 500 kilométert utaztál, tehát ez nagyon-nagyon nehéz. De ha ezt megteszi, akkor majdnem nincs lehetetlen. Tehát tényleg, akkor téged, mint embert is megerősít ez a dolog, hogy nem mindig külső tényezőktől függjön az, hogy te most hogy érzed magad, de mondom, nem tudom azt se tagadni, hogy az is nagyon befolyásol nyilván mindannyiunkat, de hetünket nem ugyanolyan szinten. Úgyhogy néha olyan ez, mint egy vállalkozás, legalábbis a Fun Corporation kapcsán, néha olyan ez, mint egy vállalkozás, mint egy kis cég, és néha olyan, mint hogyha 6 emberrel lennék házasságban. Tehát ez a valahogy a kettő között tényleg, már csak az is, hogy látom a privát programjaikat, ugye, mert én szervezem a koncertet, én kell tudjam, hogy ki mikor foglalt, én azt is tudom, hogy mikor megy orvoshoz a másik. És sokszor következtetek bizonyos dolgokból, hogy milyen problémái lehetnek, amiért így vagy úgy viselkedett egyik vagy másik, és akkor mit szabad mondani, mit nem. Tehát elég sok diplomácia folyik itt egy ilyen nagy zenekarba, amit azt hiszem, hogy azok, akik valaha is együtt működtek, de komolyabban, tehát nem csak olyan szinten, hogy most te főnök vagy, és megmondod, hogy innen oda tegyed, de hogy ténylegesen az embered valamilyen szinten érdekelt, akkor ezt mindenki érezte már, hogy ez miről szól, vagy ez milyen. Én remélem, hogy ők is így gondolják. Ha nem, mondjad, hogy majd a műsorban kommentálják oda, hogy nem úgy van. De álnéven írjanak.
Hát köszönjük nagyon szépen ezt a beszélgetést, és kitartást kívánunk a különböző egyensúlyok megtalálásához. Kedves hallgatóink, ez volt a mai Ezer Egy Ötlet. Bajusz Gáborral, a Fun Corporation zenekar dobosával, menedzserével beszélgettünk. A műsor újra hallgatható vasárnap a 11 órai hírek után itt a Kolozsvári Rádióban, illetve hétfőtől kezdődően a podcast csatornákon, mint például Spotify-on, Google és Apple Podcast-en. Köszönjük figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!